Sziasztok, én Nóra vagyok.
Sziasztok, én pedig Andi.
És ez itt az Egy Bor Mellett podcast, és az előző alkalmunkhoz hasonlóan most is a következő május 27-i eseményünkre készülünk, és egy ilyen közös ötletelést fogtok most hallani tőlünk, a téma pedig a pénz, a bőség és a piszkos anyagiak. A podcaston keresztül hangolódunk mi is az eseményre, és rakjuk majd össze, hogy mik lesznek ott a feladatok, és mi lesz az agenda, és ezt a témát fogjuk most Andival körbejárni, hogy hányféle nézőpont lehet, mik a mi saját sztoriaink, mik a mi megközelítéseink.
És aki még mondjuk nem ismerné az Egy Bor Mellett a vállalkozói létről eseménysorozatot, annak így csak így infóként, hogy három dolog történik ott. Egyrészt kapcsolódunk lazán, ugye egy bor mellett, és közben pedig a személyiségfejlődésünkkel is foglalkozunk, és mindig tematikusan van ez felépítve, és ma szerintem arról is fogunk beszélni, hogy mi mit remélünk, vagy mit szeretnénk, hogy a következő eseményről mit vigyetek haza. Úgyhogy szerintem kezdjünk egy ilyen, én bedobigálnék pár ilyen témát, hogy mit is kapcsolunk a pénzhez, meg amúgy szerintem a címről is beszélhetünk, mert szerintem eléggé beszédes, de mondjuk te így mit kapcsolsz hozzá, így, ha így bedobunk párat?
Hát szerintem egyrészt mindenképp a hiedelmek, pozitív, negatív, de hogy ezek ugye mennyire irányítanak minket belülről, meg mennyire vagyunk ezekre tudatosak. Ez mondjuk így a legelső, ami feljön ezzel kapcsolatban.
Uh-huh. Nekem eszembe jut az, hogy milyen kapcsolatban vagyunk a pénzzel. Most, ha mondjuk arra gondolnánk, mint egy párkapcsolat, akkor milyen a közelsége, mennyire vagyunk mi szerelemben azzal, vagy így valami ilyesmi is eszembe jut aztán.
És ehhez szerintem tökre kapcsolódik a bőségtudat, hogy ezt ugye mennyire engedjük meg, mennyire vagyunk ebben, versus mennyire vagyunk ebben a scarcity mindsetben, hogy azt nézzük inkább, hogy mi az, ami hiányzik.
Aha, szóval, hogy a hiány és aha, a bőség, aha, szükség igen, és bőség.
Igen,
aha.
Igen.
Nekem még az jut eszembe, hogy valahogy én egy ilyen skálát képzelek el, ahol nagyon racionálisan, érzelemmentesen nézzünk a pénzre, de hogy nem is, hogyha érzelemmentes, csak az, hogy milyen szinten követjük, tervezünk-e bevétellel költséget, tudjuk egyáltalán, hogy mit, mire költünk,
vagy mennyi akár...
Mennyi az euró. Vagy akár a megtakarítások. Szóval, hogy tényleg, ami ilyen racionálisan fogjuk meg. Szóval, hogy ez a innen, és mondjuk akár a bőségtudatig, ugye a skála másik oldala van nálam.
Igen, meg odáig, hogy a pénz az egy energia, és hogy milyen, amit te is mondasz, milyen kapcsolatunk van vele, mennyire engedjük be, stb. Igen, ez a két-kettős uh-huh. megközelítés, uh-huh. illetve hogy ezeket hogy lehet jól összehozni. Uh-huh. Ez is egy nagyon érdekes. Ami még bennem feljön, az, hogy ez mennyire tabu, meg hogy erről mennyire valójában nem beszélünk, illetve mennyit beszélünk, illetve az, hogy ki mennyit keres, amit majd el fogunk mondani a podcast végén, úgyhogy hallgassátok még, nem. De hogy amúgy egyébként el is mondhatnánk, mert hogy akkor már kevésbé lenne tabu, de ez is egy érdekes igen. szempontja igen. ennek a pénztémának.
Mondjuk már így is eléggé szerintem komplex, amikről mi így gondolkodunk, és talán itt megfognám egy kicsit a tabu oldaláról, és amiatt is, mert szerintem az emberi beszélgetésekben nagyon sokszor azért nem kap egy ilyen mélységet a beszélgetés, mert tabuként kezelünk nagyon sok témát, mint a ugye a vallás, a politika, a szex. Az egyértelműen, meg hogy ilyen ugye a pénz is, és talán ez a hiedelmekből is fakad, meg az, amit tanultunk, nem? Vagyis amit hozunk otthonról, mert oké, hogy gyerekként nem látjuk annyira, sőt, szerintem nekem a szüleim különösebben nem is beszéltek a pénzről, vagy akár pénzügyi nehézségekről, mert miért osszuk meg a gyerekkel, de hogy úgy alapvetően is, hogy ez nem egy ilyen kirakott, nyitott téma. Úgyhogy én elindulnék ezen a vonalon, hogy így hiedelmek, meg mit látunk, mert uh-huh. szerintem ez vállalkozóként nagyon befolyásol sok mindent, hogy hogyan gondolkodunk, hatással van eredményeinkre, ötleteinkre, sikerességünkre. Jó, most nagy szavakat mondok, de hogy szerintem így mindenki érzi, hogy a pénzzel való kapcsolatunk és gondolkodásmódunk az meghatároz mindent.
Igen, meg én azt vettem észre egy ügyfeleken is, meg magamon is, hogy valójában így azt, hogy mit érsz el, mondjuk ebben az esetben mennyit keresel, az így tökre nem csak attól függ, hogy fizikailag mire vagy képes, mit tanultál, milyen tapasztalataid vannak, hanem sokkal inkább attól, hogy így mit hiszel el magadról, hogy mire vagy képes. És akkor ugye itt jönnek be a hiedelmek, hogy mit hiszünk a gazdagokról, mit hiszünk a pénzről, mit hiszünk a gazdagságról, mit hiszünk arról, hogy hogyan lehet pénzt keresni. Nekem például ez ugye egy ilyen személyes történet, hogy nem olyan rég jöttem rá, hogy volt, vagy hát volt, van, nem tudom, egy olyan hiedelem bennem, vagy egy olyan gondolat, hogy pénzt keresni az csak ilyen nagyon kemény, nagyon nehéz munkával lehet, és olyan dolgokkal, amit valójában nem szeretsz. Ez jó, nem?
Szóval, hogy pénzt keresni olyan dologgal lehet, amit nem szeretsz.
És kemény munkával. Tehát, hogy az, hogy lehetséges úgy pénzt keresni, hogy szereted, amit csinálsz, és hogy ez örömöt okoz neked közben, és feltöltődsz ebben, ez számomra egy ilyen, hát majdnem, hogy újdonság.
Uh-huh. Érdekes, hogy szerintem te is, meg én is ez infóként ott van, és tudjuk, és én is olvastam, foglalkoztam vele sokat, de mégis, hogy milyen mélyen be van rögzülve ez, hogy végülis a cselekedeteinket mégis ez irányítja sokszor tudat alatt. Úgyhogy ez nekem viszont, most így mondtad, hogy neked volt egy ilyen hiedelmed, én most így, hogy foglalkozunk ezzel, jött fel újra az az emlék, pedig már azért foglalkoztam így vele, hogy én gyerekkoromban a pénzzel az úgy voltam, hogy apukám ügynök volt, és reggel így elindult mindig autóval, összeszedte a pénzt az üzletekből, és akkor hazahozta, és csak úgy képzeljétek el, hogy így egy ilyen aktatáskába tele volt, és amikor hazahozta, így még emlékszem, ahogy így szétnyitja, és így kiönti a kanapéra. És ez a testig hazahoztam a pénzt. De hogy akkor ott volt nagyon a lelkesedés bennem, hogy úristen, mennyi pénz. És igazából a feladat az volt ilyen esti progiként, hogy nagyon szépen így egymásra rakni ugyanazokat a pénznemeket, vagy hát jó, mondjuk igazából lej volt, szóval nem pénznemekről beszélünk, de hogy így fejnél legyen, és a végén mi ezt össze kellett számoljuk, meg egy listát írunk róla, és akkor egy ilyen elszámolást csináltuk apukámnak, hogy így mennyi van. És akkor emlékszem arra, hogy jó sok, de hogy emlékszem arra, hogy fogom így a kötek pénzt a kezemben, és így arra gondolok, hogy úristen, milyen jó lenne ez az enyém lenne, de hogy ott volt az, hogy ez nem lehet az enyém. És engem sok ideig működtetett az, hogy a sok pénz az nem lehet az enyém. És annyira brutális, hogy ebbe, ezt amikor felismertem, emlékszem, hogy akkor egy ilyen nagyon nagy ilyen, ez a wow volt, vagy egy ilyen aha élmény, hogy én úgy gondolok a pénzre, hogy nem lehet az enyém. Még amúgy van egy pár ilyen dolog, ami így a pénzzel való foglalkozásban feljött, de hogy annyira durva, hogy most, hogyha valaki ezt hallgatja, lehet, hogy egyből elindul egy ilyen gondolatmenet, hogy basszus, én ezzel hogy állok? Vagy amúgy mennyire fogadom be például, hogy lehet-e az enyém, megérdemlem-e azt?
Meg, hogy mennyit tudsz befogadni, mennyi bőséget tudsz befogadni, mi az, amire... Mert például ugye vállalkozóként is... Igazából azt szokták ugye mondani, hogy mondjuk ha nézzünk egy coaching folyamatot, vagy teljesen mindegy milyen szolgáltatást, hogy bármilyen árat mondasz, tehát hogy ha te abba bele tudsz állni, akkor gyakorlatilag bármilyet mondhatsz. De ez egy másik kérdés, hogy ki gondolod, és azt mondod, hogy jó, akkor ez a szolgáltatás 1 millió forint, de hogy amúgy te ezt elhiszed-e? Hogy te ennyit így, hogy kerestél-e már valaha ennyit így egyben, és hogy az agyad így ezt elhiszi-e, hogy ez lehetséges, és szabad-e, és megérdemled, és oda tudsz-e úgy állni maga biztosan, hogy hát ez ennyi, mert tudom, hogy ennyit érek, ez a tapasztalatom, ennyit kérek érte, és kész, vagy pedig ott van benned egy ilyen ellenállás, hogy igen, ezt így jól kigondoltad magadnak, de amit valójában be tudsz fogadni, az mondjuk ennek a harmada, mert még valahogy ott tartasz, vagy olyan tapasztalataid vannak, hogy még nincs az agyadnak bizonyítéka, hogy 3-szor annyit is lehetséges.
Igen, ez egy ilyen jó kis játék, hogy tudod a határaidat, meg a plafont kijebb tolni. Ez amúgy nagyon érdekes, mert közben az is jutott eszembe, hogy sokan, és én amúgy annyira irigy vagyok azokra az emberekre, de ilyen teljesen pozitívan, hogy annyira érzelemmentesen tudnak a pénzről, tehát hogy látnak számokat, tényleg ilyen, csak így ilyen, nem kapcsolnak semmi nagy érzelmet, és semlegesen állnak hozzá, és valószínű, hogy az ő hiedelmeik, vagy amit a családból láttak, hoztak, abból kevesebb mondjuk akár rossz érzés, vagy akár ilyen jó érzés társult hozzá, vagy mondjuk nem volt annyira hiány, vagy tényleg ott is egy vállalkozói szemlélettel álltak hozzá. Na, ebből kiderül, hogy nálam nem ez van. Én azért eléggé érzelemmel kapcsolódom hozzá.
Szerintem amúgy mindenki, de az a különbség, hogyha mondjuk alkalmazottként dolgozol egy cégnél, akkor ott kevésbé van meg ez a közvetlen viszony szerintem. Tehát, hogy akkor megvan, hogy bemész arra a helyre, vagy elvégzed a munkádat, akár otthonról, tök mindegy, de hogy a hónap végén ennyi fizetést fogsz kapni. Nem annyira közvetlenül az elvégzett munkád után kapsz pénzt, mint mondjuk vállalkozóként.
Igen.
És vállalkozóként meg ugye egyébként is ott van az, hogy hát azért vállalkozol, mert egy csomó mindent szeretnél máshogy, vagy olyanokat szeretnél, ami önazonos, amit szeretsz csinálni. És ez viszont ez egy sokkal intimebb kapcsolatba rak a pénzzel is, az egésszel, vagy hogy nincs ez a közbülső szereplő, mint hogyha alkalmazott, vagy hogy ott van a munkáltatód, és hogy tőle kapod, hanem hogy ez ő kiesik, és akkor te közvetlenül kapcsolod. Ezt most jól körüljártam 25 féle módon, mondom el ugyanazt, de remélem érted a mondani valóm lényegét.
Igen, igen, meg hogy ott tényleg akár azonosíthatjuk magunkat azzal a pénzzel, amit mi kapunk azért. És szerintem vállalkozóként ez feladatunk is, akár valakinek kihívás is, hogy hogyan válasszuk le, hogy azok mi vagyunk, és hogy meghatározza az értékünket. Mert ez igen, kicsit elmennénk talán az árazás irányába, de itt még maradva a hiedelmeknél, mennyire durván meghatározza azt is, ahogyan felnőttünk, de ahogy a kulturális, társadalmi gondolkodásmód is a pénzről. Mert hogyha gyerekként mindenhol azt halljuk, hogy a szomszéd így panaszkodik, meg a nem tudom ki is így, hogy ez szerintem egy nagyon fontos része, hogy mi táplálódik be, programozódik be az elménkbe a pénzről.
Igen, és szerintem csomószor félünk ugye attól, hogy nem leszünk sikeresek, de szerintem nagyon sokszor félünk attól is, hogy sikeresek leszünk, mert hogy vannak így társadalmilag is, meg mindegy, hol, de hogy olyan hiedelmek, hogy ha több vagy neked több van, vagy neked sok van, meg több, mint a körülötted lévőknek, akkor az nem jó, és hogy ez veszélyes, és hogy szerintem ez tökre jön ilyen történelmi háttérből is, vagy pont nem olyan rég olvastam egy könyvet az 56-os időszakról, meg ami előtte volt, és hogy ugye azért ott azt, akinek vállalkozása volt, vagy azt, akinek jobban ment, vagy azt, akinek 25, nem tudom, generációval előtte mondjuk nemesi származása volt, ezt így konkrétan kitaszították, illetve elvettek tőle mindent, és hogy azért szerintem ezt így Magyarországon, meg hát nyilván máshol is, de hogy itt nagyon ezt így hozzuk tovább, és hogy ezeket így fel kell ismerni, és hát el kell engedni, könnyű mondani, de hogy ezek így ott vannak bennünk generációsan is, és közben meg kezdeni nyilván hülyeség, tehát hogy te is akkor tudsz adni, hogyha neked is sok van, és te is akkor tudsz jól lenni, ha neked is megvannak így az alapdolgok, és sikeres tudsz lenni, és bőségben tudsz lenni. Úgyhogy ez is egy
ilyen... Ez a veszélyérzés.
Fú, igen.
De ez amúgy nagyon érdekes olyan szempontból, hogy még mindig ez a gazdagság egyenlő veszély, és hány olyan sztorit hallottam én is, meg hallottam másoktól is, hogy miért egyenlő a stressz ugye azzal, hogy pénzed van, és a többi szerintem most már azért jócskán elkezdett ez átalakulni, de mégis az, amit én folyamatosan szoktam mondani, hogy mélyen belül ott van és mozgat. És sokszor nem tudjuk meghatározni, hogy miért nem engedjük mi, hogy sikeresek legyünk, vagy ha mondjuk sikeresek vagyunk, akkor van egy ilyen megkülönböztetés, vagy kellemi szerénykedjünk, vagy túl elszállunk, és nagyképűek leszünk, és önzőek, vagy túl felszínesek leszünk. Tehát, hogy ez szerintem a pénzhez nagyon szorosan kapcsolódik. Miközben ott vannak azok a példák, akik nagyon lazán, gazdaságban, bőségben élnek, ugyanígy nem mentszáltak el, és nem a felszínen élnek, hanem megvannak ugyanígy az értékeik, és van egy nagyon jó példák erre, és hogyha azt nézzük, a saját életünkben is vannak nagyon jó példák erre.
Igen, és hogy azt, hogy ezzel kapcsolatban sok podcastet hallgattam egyébként, és az, hogy ki mennyire gazdag, az tökre, tehát hogy az, hogy ki milyen ember, azt nem az határozza meg, hogy mennyi pénzed van. Persze el lehet szállni, meg nyilván hat rád, meg stb., de hogy valójában nem ezen múlik, és közben meg azt is érdekes megnézni, hogy mit gondolunk a sikeres vállalkozókról, mit gondolunk a gazdag emberekről, mit gondolunk arról, akik nem tudom, tényleg villában, négy kocsival, stb. Tehát, hogy így milyen hiedelmeket társítunk ahhoz, hogy hogy, mert tökre ott lehetnek azok, hogy ja, hát ő biztos csalt, vagy hogy ez egy olyan, amiben azért már itt sokszor, igen, vagy akkor ú, biztos ő nem tudom, egy szar ember, és mindenkit maga körül így tönkretett, és úgy jutott oda, hogy vagy nem tudom.
Vagy ha megfordítjuk, aki így él, és mondjuk vagy saját igyekezetéből önállóan hozta létre, vagy a családja által, ő érzi azt sokszor, hogy felette ítélkeznek, hogy neki milyen könnyű, és mennyire a segge alá van téve, úgymond, és hogy mennyire egyszerű, mert oké, hogy ott van a védőháló, de ő bizonyítani akar, hogy ő is képes erre. Nekem volt, hát szerintem több ügyfelem volt az, aki pont azért akart annyira megfelelni, mert hogy volt, és viszont ezt nem ő hozta létre, és nem érezte azt, hogy ő azt megérdemli.
Aha.
És hogy ebben is olyan hiedelem, hogy egyáltalán, hogyha van, és bőség van, még akkor is, hogy a családom hozta létre, én megérdemlem-e azt a pénzt? És vagy olyan szempontból, hogy kicsit itt az van szerintem, hogy ha volt a családnak, akkor azért nehéz, ha nem volt, akkor meg azért kell megfelelni.
Meg ez azért igen, nehéz. Igen. És ez kicsit olyan, mint hogyha valamit nem csinálsz, vagy túl visszahúzódó vagy, vagy visszahúzódó vagy, akkor azért ítélnek meg, ha meg valamit nagyon csinálsz, és sikeres vagy, és kirakod magad, és nem tudom, akkor meg túl sok vagy, akkor azért ítélnek meg. Szóval, hogy így mindenképpen megítélnek.
Akkor és meg nem mindegy.
Csak mindegy, akkor érezd jól magad, és keresd sokat. De igen, és egyébként beszélgettem olyan emberekkel is, akikkel már azért olyan szinten vannak, hogy tulajdonképpen ott már így a pénz így nem boldogít, és hogy mi az a szint, ameddig ez boldogít, nyilván, hogy így az alap szükségleteinket el tudjuk látni, de hogy meddig van az, ami még valójában hozzáad, mert hogyha meg túl sok van, akkor meg az a nehéz, hogy azzal mit csinálj, abból, hogy csinálj még többet, azt, hogy csináld okosan, hogy élj úgy, hogy attól még így tudj értékelni dolgokat, szóval, hogy ez egy
igen, mert sok kutatás is van amúgy. Ja. Meg hogy alapvetően szerintem ami a legegyszerűbb, és ahonnan elindulhatunk, hogy mi mit gondolunk arra, hogy a pénz nem boldogít, vagy a pénz boldogít. Mert én szerintem egy olyan hiedelemmel nőttem fel, hogy nem lehet a pénz az első. Ez fakad onnan is, hogyha már ilyen saját sztorikat osztunk is meg, hogy családomban nekem, nem tudom, 30-valahány éve most már vállalkozó apukám, és ő nagyon rástresszelt. Sokszor volt az, hogy az üzlet az első, a vállalkozás az első, és én persze éreztem magam a háttérbe szorítva, úgymond, hogy nem a prioritásban nem vagyok elő, és az ültetődött el, hogy nem lehet a pénz az első. Uh-huh. Miközben amúgy én 24 évesen lettem ugye vállalkozó, és tudom, hogy én tudok pénzt teremteni, megvan a képességem hozzá, tudom, hogy könnyedséggel is tudom teremteni, de ahogy bekapcsol ez a hiedelem, hogy a pénz nem lehet az első, egyből szabotálom önmagam, elkezdek azon stresszelni, hogy akkor hogy és mint lesz, ami nem az enyém. Tehát annyira durva ebbe belegondolni, hogy amikor szabotáljuk önmagunk abban, hogy teremtsünk, akkor valami olyan van, ami hiedelemből fakad, és hogy ezzel foglalkozunk-e, persze, akinek megvan nagyon jó ez a flow, az áramlás ebben az életében, az lehet, hogy nem pont ezzel fog foglalkozni, az most kapott egy visszaigazolást arra, hogy nála ez így jól megy, de hogyha mondjuk elakadás van, akkor szerintem fontos megnézni ezeket.
És egyébként mondok egy jót is, mert ideig... vagy hát alapvetően szerintem a pénzzel kapcsolatban a legtöbb hiedelmünk az nem túl pozitív, de most mondok egy jót is, hogy én viszonylag ilyen, korán, ilyen tizenpár éves koromban jutottam el a The Secret című könyvhöz, ami úgy kb. A legelső így manifestációval kapcsolatban, és abban volt egy ilyen mondat, hogy köszönöm, hogy mindig több van, mint elegendő. És hogy valahogy ezt akkor így megtanultam, vagy hogy akkor ezt így eléggé így a magamévá tettem, és mindig működött is igazából. Jó, most nem mondom, hogy a vállalkozás ez nem hozott fel újfajta nehézségeket így ezzel kapcsolatban, vagy hogy ilyen belső hiedelemrendszerekkel kapcsolatban, de hogy ez egy olyan stabil pont volt, amit így mindig mondogattam magamnak, és így el is hittem, és tudtam, hogy ez így működni fog, vagy hogy ez lesz, vagy hogy ez így van, hogy mindig több van, mint elegendő, és hogy ezt köszönöm, és hogy ez egy tök nagy segítséget nyújtott, hogy viszonylag korán ezzel a koncepcióval, meg hogy ezzel a mondattal, meg hiedelemmel itt találkoztam.
Uh-huh. Wow, 10-valahány évesen?
Igen, viszonylag korán kezdtem az ilyen típusú könyveknek, meg mindenfélének a fogyasztását. Igen.
Uh-huh. Itt eszembe jut rögtön az, amit szerintem ez nagyon sok helyen megjelent, megbeszéltünk erről. Te is mondtad, ugye keresni pénzt, teremteni pénzt használtam, kérdemelni pénzt, ugye a különböző nyelvekből, hogy hogyan használjuk. És hogy ez, amit mondtál, hogy mindig több van, mint elegendő?
Uh-huh.
Ez rögtön...
Illetve talán valami olyasmi volt, hogy köszönöm, hogy mindig több van, mint amire szükségem van, vagy valami ilyesmi.
Aha. Tehát ez az igazi manifestációs. Igen, ez tetszik, meg szerintem nagyon sok ilyen kiinduló pont van, amivel hozzáállhatunk így pozitívan. Rögtön már csak az kapcsolt be így, miközben ezt mondtad, hogy ugye az elégedettséget, ha onnan nézzük, hogy mik az igényeink, és mennyi kell ahhoz, hogy elégedettek legyünk, ez is egy nézőpont, mert hogy ugye mi az elég, ha innen nézzük, mert hogy lehet az, hogy olyan igényeink vannak, meg olyan elképzeléseink és olyan víziónk, akkor folyamatosan elégedetlenségben tudunk élni, és itt szerintem kitérhetünk nénk, de hogy nem biztos, hogy ki szeretnék ezt, hogy már ugye hálásnak lenni, ami van, és akkor mi az elég, mi nem. Szóval, ez is kicsit hozzátartozik amúgy a hiedelmekhez is, de hogy ezt így amúgy nem részletezném. Nekem egy dolog jutott most így eszembe, amit mondtam, a pénzzel való kapcsolat. És nekem ott megdöbbentő volt az első ilyen NLP-s élményem. Ez a neurolingvisztikus programozás, ugye tanultam tavaly 7 hónapot, hogy hogyan tudjuk a tudattalanból felhozni azokat a hiedelmeket, belső vezettetést megismerni. És érdekes, hogy egy olyan feladat volt, hogy a pénzt megszemélyesítettük, és én ott álltam, és akkor az volt a feladat, hogy na, akkor most bejön a szobába, vagy a helyiségbe a pénz. És akkor kérdezte így a tréner, hogy így kit látok. És én mondtam, hogy hú, hát ez egy ilyen, egy sötét, fekete alak, emberformája van, de nem látom az arcát meg semmi, magasabb nálam egy másfél-két feje, mondjuk nálam nem könnyű másfél-két feje magasabb lenni, de hogy így magas volt, és ez volt a kép, amit láttam. És akkor néztük, hogy milyen érzelmeket társítok hozzá. Hú, hát neki hatalma van, félelmetes, idegen számomra, nem akarok közeledni hozzá, ő igazából lenéz engem, szóval így ment ez a sztori. Oké, megvoltak akkor már, mit látok, mit gondolok róla, amúgy nagyképűnek is láttam, azt gondoltam, hogy engem nem tart érdemesnek a kapcsolódása, tehát ilyen utólag ezeket a mondatokat így, most így, hogy elmondom, nekem nagyon megdöbbentő volt, de a feladatnak azóta az ilyen érdekessége, hogy na utána az ott oké, szerepcsere, akkor álljak bele a pénzbe, és próbálják átszellemülni, hogy én vagyok ő, és úgy nézek önmagamra, uh-huh. Andira.
Aki először, hú,
aki először hall ilyet, aznak lehet, hogy egy kicsit ez ilyen új, de hogy ez nagyon sok pszichodrámában, meg NLP-ben is szerepcserék vannak, hogy átszellemülni, és megnézni az ő gondolatait. Na és én lettem a pénz, és akkor így kérdezte a tréner, oké, akkor most mit érzek? Hát itt vagyok, amúgy igazából leszarok mindenkit, hatalmam vagyok, szóval, hogy én így jól vagyok, és akkor így még ezt így mondtam tovább, hogy volt ez a kérdés, és Andira, hogy nézel? És akkor, hát itt el előttem, hát igazából így látom, hogy nagyon nem értékeli magát, szóval én sem veszek amúgy figyelmet.
Hoppá!
Ilyen szinten.
És kirázott a hideg.
Hát most ez őszinteség is kell nekem ahhoz, hogy ezeket mind így elmeséljem, mert azért ez durva volt látni, hogy a pénz szemszögéből hogyan látom magam. Uh-huh. És akkor volt egy ilyen kérdés, hogy és mit szeretné, hogy Andival milyen kapcsolatotok legyen? És akkor elkezdtem így mondani azt, hogy igazából én akarok vele kapcsolódni, de mivel ő nem mutat felém érdeklődést, és nem figyel rám, így én se figyelek rá. És hogy igazából szeretnék így közelebb kerülni hozzá, ha ő is mutat arra jelet, hogy akar kapcsolódni. És éreztem pénzként, hogy elkezdek ellágyulni, és elkezdek kedvesebb lenni, és akkor kérdezte a tréner, oké, akkor mit tudunk tenni, hogy te így mit csinálnál, és hogy valójában Andi csak kellene tudja az, hogy én szeretnék vele kapcsolódni, és hogy így, és akkor volt egy ilyen kicsit, egy ilyen párbeszéd. Na és ez így lement, és akkor volt egy következő rész, ez volt a vége, hogy ez be a nagy ilyen össze kapcsolódásban a végén lett egy alakja, és nagyon érdekes, hogy számomra ő egy férfi személyében volt, aki kedves, odaadó, akar értem tenni, és együtt akar működni, és nagyon érdekes, hogy utána, amikor a pénz volt, szerelmet éreztem.
Aha.
És ahogy így néztem rá, és vártam, hogy találkozzak vele, és hogy figyeljünk egymásra. És ha belegondolok, hogy 2018 óta én amúgy vezetem a költségbevételeimet, cashflow táblázatot, tehát így most már lassan 4 éve.
Most nem látjátok, de én így oldalra néztem. Én is. Jó, hogy van egy közgazdász diplomám. Na mindegy, igen.
Szóval már így 3,5 éve látom, minden év végén csinálok összegzéseket. Szóval így átlátom, de ezt mindig úgy csak csináltam, mert tudtam, hogy ez kell, meg ez jó, de és kitartó voltam benne, de hogy nem volt ez a jó érzés, hogy jó érzés a pénzzel foglalkozni. Uh-huh. És akkor volt az első, amikor így megszületett bennem, hogyha figyelek rá, ha foglalkozok vele, akkor jó a kapcsolatunk, ápolhatjuk, úgy, mint egy emberi kapcsolatot. Uh-huh. És lehet most kicsit hosszú lett a monológom, de hogy én ebben nagyon-nagyon hiszek, hogy akár üzletről beszélünk, akár pénzről, vállalkozásról, figyeljük meg, hogy milyen a kapcsolatunk, hogyha azt megszemélyesítjük.
Mm. És egyébként így ehhez hozzá kapcsolódva, hogy az ilyen naplózós gyakorlatok is nagyon jók erre. Tehát mondjuk most megtetszett nektek ez a szerepcserés, meg pénz, meg személyesítés dolog, de mondjuk nincs tréner a közeletekben, aki ezt levezetni, akkor nyugodtan tegyetek fel ilyen kérdést naplózáshoz, hogy ti hogy látjátok a pénzt, illetve magatoktól is meg lehet úgy kérdezni, mint hogyha ti lennétek a pénz, hogy ti hogyan gondolkodtok magatokról, mert hogy ez működik, és írás közben, ilyen szabad írás közben is nagyon sok mindenki tud jönni ezzel kapcsolatban.
Igen. Ez amúgy egy jó eszköz, igen, az írás, vagy a beszélgetés, hogyha valakivel így meg tudjátok osztani.
Hú, de visszatérve a sztoridra, ez nagyon komoly, vagy kemény, vagy nem tudom, most nem is tudom mit mondani erre, azt mondta, hogy hozzáraktam egy feladatot.
Ja, elgondolkodtató, mert nem mondom, hogy olyan sok mindent úgy teljesen átalakított, de felszabadítani felszabadított.
De éreztél mondjuk ezután egy konkrét változást? Ilyen kézzelfoghatóan, hogy mondjuk elkezdtél többet keresni, vagy kevésbé volt benned ellenállás, vagy igen, mit éreztél?
Akkor abban a pillanatban úgy nem, elindult valami, de hogy így pár hónapon belül lett változás, elindított egy gondolkodásmódváltozást, az biztos. És hogy most is érzem a hatását. Most egy pár hónapja nem foglalkozom ezzel így intenzíven, de hogy érdekes, hogy kurva sok eszköz van erre, hogy hogyan foglalkozzunk vele. De hogy ez egy jó most nekem is így ebben a hónapban, hogy ezt felelevenítjük.
Behoznám egy kicsit ezt az ilyen pénzügyi tudatosság vonalat, vagy hogy össze lehet-e, vagy hogy lehet összekapcsolni mondjuk azt a gondolkodást, amit most te mondasz, hogy milyen a kapcsolatunk a pénzzel, hogy milyen energiák vannak, azzal, hogy igen, mondjuk konkrétan csinálsz cashflow táblát, meg figyeled, hogy mennyit költesz, meg amilyen tippek vannak, hogy mondjuk, nem tudom, 10%-ot minden hónapban megtakarítasz, hova fektetsz be, honnan szerzel erről információt, mert hogy amúgy kicsit, lehet, hogy össze-vissza kanyarog most a gondolatmenetem, de hogy így bennem az is van, hogy egyrészt ugye beszéltünk arról, hogy tabu, de hogy közben meg el is érhető, meg nem is érhető el az az információ, hogy hova érdemes befektetni, hogy érdemes a pénzeddel, és mit érdemes csinálni, és nem tudom, euróba rakd, vagy részvényekbe, vagy ha részvényeket akarsz venni, akkor azt hova, meg hogy érdemes, meg stb. Tudom, hogy vannak erre külön pénzügyi tanácsadók, csak hogy van egy olyan élményem így ezzel kapcsolatban, mint hogyha ez a tudás, ez nem ennyire... Hát, hogy ez nem egy ilyen bárki számára elérhető, könnyen elérhető tudás lenne, vagy nincs is benne a kultúránkban az, hogy ezzel ilyen nagyon foglalkozzunk.
Vagy nem vagyunk elég kíváncsiak, hogy megkeressük a forrásokat
hozzá. Ez is lehet, igen, igen.
Mert hogy pont ezért, hogyha szerintem a kapcsolatunk olyan, mint például nekem a politika, hogy eltolom magamtól, nem vagyok rá büszke, de hogy ezzel a témával így vagyok, mert valahogy nem tudok közeli kapcsolatba kerülni vele, akkor nem is leszek kíváncsi, hogy megnézem a forrásokat, vagy akár nem is lehet ez személyiségfüggő is, hogy nem tudok hosszú távra tervezni. Tehát, hogy szerintem még ez a része. Én amúgy annak örülnék, hogyha az eseményre behoznánk azt, hogy kicsit legyen egy ilyen brainstormingolás így a csapatban, hogy amúgy ki hogyan gondolkodik erről, a hosszú távú tervezésről, amúgy befektetésekről, mert hogy van, akitől szerintem nagyon távol áll, valakinek ez a mindennapjai, van, aki blockchain, NFT-től mindentől kezdve is ismeri, és hogy nagyon ott van, és hogy ez szerintem így adhat az embereknek szerint én van egy ilyen elképzelésem.
Legalább egy csatornát, vagy legalább valami olyat, amin hogyha akarnak, akkor el tudnak utána indulni, mm-hmm. vagy közelebb tud kerülni.
Igen. Vagy összegyűjteni a forrásokat, hogy ki hol informálódik, tájékozódik, igen.
Igen, igen, ja. igen, igen.
Oké.
Okay. Van egy konkrét ötletünk. Úgyhogy jöttök május 27-én, akkor mindenképpen számíthatok valami ezzel kapcsolatos feladatra is. Mm-hmm.
Jó, viszont engem ami nagyon-nagyon izgat, az ami a bőségtudat.
Uh-huh. Én is pont ezen gondolkodtam be, még.
Hogy fú, pont egy... Amúgy azt elmondanám, hogy 2019-ben amúgy azt hiszem az harmadik vagy negyedik egybormált eseményen volt már a Money Mindset amúgy egy ilyen téma, akkor ilyen 10-12 fő volt, és konkrétan csináltunk olyat, most így szerintem nem lövöm el, mert most már nem fogunk ilyet feltétlen csinálni, lehet, hogy valami más formában, hogy mindenki egy ilyen kis papírra felírta magának, hogy mi az az összeg, mondjuk havonta, itt most havonta gondolkodunk, amit úgy érzel, hogy megérdemelsz. És az engem elgondolkodtatott már, hogy tényleg nagyon sokan ilyen írtak számomra magas összegeket, és elgondolkodtam azon, hogy ezt tényleg elhiszik, hogy megérdemlik vajon? És hogy akkor ez nekem olyan ilyen újdonság volt, és most így azon gondolkodom csak, hogy maga ez, hogy milyen bőséget tudunk beengedni, ezt, amit te is mondtál, de hogy volt az, hogy egyáltalán mi a plafon ebben, amit megengedünk, mondjuk jó érzés, és mi az, ami mondjuk már megrémít, vagy tényleg már ilyen pánik jön, hogy én annyit, és hogy én annyit biztos nem. És szerintem erről ezt mindenképpen behoznám. Még meglátjuk, hogy milyen formában lesz ez, de hogy erről beszéljünk, hogy milyen, hol vannak azok a szintek, és legalább maguknak tisztítsák ki a résztvevők ezt, nem feltétlen meglátjuk, hogy hogyan osztjuk meg, vagy nem osztjuk meg.
Meg azt elfogadni, hogy ha te mondjuk tudod, hogy mit tudom én, a szomszédod leírja azt, hogy havi 3 milliót akar keresni, és te meg mondjuk leírtál havi 500-at, és hogy akkor így ezt elfogadni, hogy lehet, hogy te most ebben a pillanatban itt tartasz, de ahhoz, hogy többet meg tudj engedni, ahhoz először el kell azt fogadni, és ki kell őszintén mondani, és igazán őszintén magadba nézni, hogy benned most mi van ezzel kapcsolatban. Mert ha csak így elmismásoljuk, és nem nézünk ezzel szemben igazán őszintén, akkor tovább sem tudunk lépni, és nem tudunk egy következő szintet meglépni, és ugye ez mindennel kapcsolatban igaz, hogy így tudunk változást elérni, hogyha először őszintén kimondjuk, és meglátjuk, hogy mi az a szituáció, ami éppen van, csak hogy ugye ez se egyszerű, hogy ha most mondjuk én mondjuk itt tartok, de már ott szeretnék, akkor miért tartok még csak itt? Úgyhogy ez is egy jó kis kihívás.
Igen. Őszintén látni a jelenlegi helyzetet, mert lehet, hogy a melletted lévő vállalkozó nem csak az eseménye, hanem bárhol, igazából a vállalkozói közegben, nem tudom, csapatot működtet, kiszervez, x milliós árbevétel, és hogy neki pont az a szint, egy következő lépés, meg teljesen más. De hogy azzal rendben lenni, hogy ahol tartunk, és azzal együtt, hogy látjuk, hogy hova tudunk eljutni, meg milyen lehetőségeink vannak.
Meg ami még, hát kapcsolódik a mit gondolunk a gazdagságról, meg a bőségtudat, meg stb., csak hogy azt is elismerni, ha mondjuk nagy vágyaink vannak, vagy hogy bennem azért van egy ilyen tök ambíciózus cél, hogy én vállalkozóként mit szeretnék elérni. És hogy ezt is megengedni magamnak, hogy ha valaki más nem ennyit akar elérni, vagy nem ott tart, vagy nem ezt tudja elérni, akkor attól még én megengedhetem magamnak, hogy az én célom az viszont az, hogy az én utamat arra szeretném vinni, és ennyit szeretnék keresni, és olyan érdekes volt, mert van egy amerikai hölgy, ő is, hát igazából marketinggel foglalkozik, és marketinggel foglalkozik, így coachoknak csinál mindenféle szolgáltatást, és ő rakott ki egy ilyen posztot, hogy ki mennyit költött már coachingra, vagy mi volt ez a legmagasabb érték, amit egy coaching folyamatra elköltött, és hát ugye Amerikáról beszélünk, de hogy írtak ilyen 62 000 dollárt, ami oké, hogy mondjuk egy éves folyamatra, de akkor is 62 000 dollár, vagy volt, aki írt 25 000 dollárt, egy nem tudom, pár hónapos folyamatért, és hogy ilyen van. Szóval, hogy ez így létezik, ez nem elérhetetlen, mert hogy tényleg vannak emberek, akik ennyit elkérnek, meg ennyit kifizetnek ezért a szolgáltatásért, és hogy akkor mennyire tudjuk azt elhinni, hogy hogy ez nekünk is lehet cél, vagy hogy ez egy elérhető cél lehet, és hogy egyrészt merni ebben hinni, meg nem elítélni magad, hogyha neked mondjuk ilyen nagyra vágyó céljaid vannak, és igen, nem tudom, mit akartam még mondani.
De viszont nekem elindult ebből egy gondolat, hogy ugyanígy, ahogy te mondod a coachingot, mindenki most a saját területén meg tudja ezt nézni a saját szakmájában, most akár egyéni vállalkozó, akár cégként működik, hogy mi lehet akár mondjuk egy ilyen következő, vagy mi következő lépés, egy szint, vagy mi lehetne mondjuk egy számára öt lépéssel következő szint, és szerintem ezt behozhatjuk az eseményen is, hogy így nagyjából mik ezek, vagy mi ez, ami a pánikolós szint, és hogy amit mondtál az, hogy maga az összegnek az elérése, viszont itt feljön nekem az is, hogy hogyan keresek annyit, tehát hogy oké, hogy lehet, hogy mondok egy szintet, de hogy én közben meg amúgy két napot dolgozom azzal a szint mellett, tehát hogy közben az éles stílus is, ahogy akarunk élni abban, szerintem nagyon fontos, mert van akinél az a prioritás, van akinél pedig ezt is meg lehet nézni.
Meg szerintem az is, hogy mondjuk vállalkozóként mi a célod? Szeretnél egy olyan üzletet felépíteni, ami mondjuk milliárdokat fog neked hozni majd valamikor, vagy szeretnél magadnak egy olyan munkakört kialakítani, ami egy kényelmes és tökre megvan így a szabadidőd és a munka közti egyensúly, de mondjuk jól keresel vele ahhoz, hogy mindent, amire szükséged van, azt meg tud venni. Tehát, hogy ez azért, amit te is mondasz, hogy életmódban is tök nagy különbség, meg beletett munka szempontjából is különbség.
Igen, és hányan vannak, akik igazából passzív jövedelemből élnek, vagy mellette valamit csinálnak, és akkor a hétköznapokban a küldetésükért tesznek. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos része, hogy amúgy mi az, ami vonz. Például nagyon érdekes, hogy én amikor mondjuk akár rendezvényről, coachingról, trénerkedésről, facilitálásról van szó, most bármiről is beszéljünk, én abban jelen akarok lenni. És hogy persze nagyon jó, hogy mondjuk veszünk fel ilyen vezetői akadémiát, és csinálunk online kurzust, vagy el tudom képzelni, hogy nekem is eljön egy pont, ahol ezt fog hívni, de most nem. Tehát, hogy így nem tudom, én benne akarok lenni, és lehet, hogy keresek X pénzt valamilyen módon, de hogy engem az annyira nem tölt, mint hogyha keresek ugyanannyi pénzt egy más módon. Tehát azt megtalálni, hogy mi az, amivel közben töltődünk is, ami fontos, amit mi el akarunk azzal érni, tehát miért csináljuk egyáltalán úgy, ahogyan akarjuk azt
meg
csinálni.
Meg ugye mondtuk már az elégedettséget, meg hogy mi az elég, és hogy én tökre abban hiszek, és ami tartalmat mondjuk így nézegettem, mostanában ezt így több helyen láttam, hogy igen, a pénz tök jó, de hogy az, ha minél többet keresel önmagában, nem ettől leszel ilyen fulfilled, vagy nem ettől fogod magad elégedetnek érezni, hanem attól, hogy azokat a, hát úgymond ajándékokat, ami így benned van, azt átadod a világnak, tehát, hogy azt csinálhatod, ami téged feltölt, amivel azt látod, hogy valami impactet elérsz, aminek valamilyen számodra is kézzelfogható eredménye van, és amiben benne vagy te, vagy benne van a lelked, és a lelkednek az ajándékait tudod átadni a világnak. Igen.
Hát ez a szemléletnek igazából az a lényeg, hogy csinálod, és a pénz mellett áramlik.
És ezt egyébként felírtam magamnak, hogy nekem nagyon tetszik ez a koncepció, és nem mondom, hogy ezt még teljesen így élem, és hogy ez szerint működöm, de hogy én abban hiszek, hogy alapvetően a pénz az egy ilyen mellékterméke annak a folyamatnak, hogy te így csinálod azt, amit szeretsz, és hogy ez így hozni fogja majd.
Hát ezzel kicsit hasonlóan vagyok amúgy, hogy szeretnék ez alapján élni, sokszor tudok is így működni, szerintem, hogy egy kicsit ilyen játékosan, könnyedséggel arra fókuszálok, hogy mit csinálok, és azzal együtt áramlik is. És van, ahol meg nem, szerintem ezt meg is tudjuk nézni amúgy az életünkben, hogy ahol meg nem, ahol meg a pénzért az egy nagyobb hangsúlyt kap, akkor ott igazából mi a fontos? Lehet, hogy így most megint nagy kérdést tettem fel, de hogy van egy példám erre, amit itt szerintem behozom, mert neked azért már említettem, lehet, hogy így meséltem is, hogy nagyon volt egy időszakom, ahol arra voltam kíváncsi, hogy a tehetségeimmel hogy tudok pénzt teremteni. De csak azzal, hogy kipróbálok dolgokat, úgy játékosan. nagyon nevetséges az, hogy játékosan pénzt csinálni, vagy csak eszedbe jutott valami.
Eszembe jutott valami. Szokásos
Akkor mindjárt elmondom.
Nem.
De ugye az volt az érdekes, hogy ugye én csináltam a szinkronsulit, azt is egyfajta befektetésként is vettem, nem tudtam, hogy bármikor, bárhogyan megtérül-e, fogalmam se volt, de hogy azt például játékosan csináltam, és akkor utána egy csoportba kiírta egyik ismerősöm, hogy keresnek narrátort, ilyen videós narrációra egy ilyen nagyobb cégnek, nem tudtam, hogy kinek akkor, és én az volt bennem, hogy azt úgy kipróbálnám magam, hogy milyen így tényleg videó narrációt csinálni, mert nagyon sok mindenben hasonlít a szinkronhoz, és akkor volt, hogy így ráírtam, és hogy amúgy keresnek-e kezdőt, meg hogy az is teljesen oké, vagy hogy küldjek referenciát, és akkor ez így ment így magától így, hogy így oké, felmondtam valamit, küldtem hanganyagot, hallották a hangom, aztán egy idő után kiderült, hogy ezért ez viszonylag nagy cégnek van, és a végén az volt, hogy megkaptam a megrendelést, és akkor nekem ez egy nap volt megcsinálni amúgy, persze itt is próbáltam arra törekedni, hogy tökéletes legyen az a narráció, meg hogy csomószor újra vettem, meg itt simítgatni, meg ott, de egy nap végén azt voltam, hogy én ezt meg tudom csinálni. És ennek mondjuk az érdekessége az az, hogy fogalmam nem volt, hogy amúgy a videó narrációt hogyan árazzák be, én mondtam egy számomra magas árat ahhoz, én nem tudtam, hogy ezt így percenként ilyenre lehet beárazni, elfogadták, és akkor én ott voltam, hogy így elutalták, megrendelő aláírva, megcsináltam, és így faszki, ez fán volt, és hogy nem a pénz volt a lényeg, mert én nagyon jól ellettem volna anélkül is, de hogy megélni azt, hogy egy tehetségemmel teremteni tudok, az nekem ott szerintem azóta az első ilyen igazi, pedig már azért azóta egy jó ideje vállalkoztam, hogy az, hogy azta, ez egy ilyen csere, hogy így adom a tehetségem, és ezzel együtt jár. És hogy itt jön be az, hogy én szeretném azt a hiedelmet erősíteni, és most már eléggé szerintem így erős, de hogy még azért van itt mit, hogy lehet funnal és funból, játékból pénzt csinálni, és itt most a csinálást használtam, talán azért, mert most itt racionálisan gondolkodom, de hogy erre lenne fontos, hogy rátaláljunk, hogy ez milyen energiából tud működni.
Uh-huh. Ez tök jó, hogy behoztad, mert nekem pont ez, amit mondtam ugye az elején is, hogy ez egy ilyen újdonság, vagy régen nagyon az volt így a hiedelem, amit nem is tudtam, hogy ez van, de aztán rájöttem, hogy ugye kemény munkával, olyan dolgokkal, amit nem szeret, és az az érdekes, hogy én alkalmazottként tök jól kerestem. Szóval, hogy valahogy ezzel így soha nem volt problémám, így gyerekkoromban is így tök jó körülmények közt éltünk, alkalmazottként. Jó, nem azt mondom, hogy diákként is nem tudom micsoda bőségben éltem, de hogy volt, nem tudom, tanulmányi ösztöndíjam, meg mindenféle, és Angliában is igazából miután elkezdtem így rendesen dolgozni, tehát, hogy átlagon felüli, ahhoz a szinthez, ahhoz a városhoz átlagon felüli fizetésem volt, utána hazajöttem, itthon mondjuk a legelső munkahelyemnél nem annyira, de utána szintén egy ilyen átlagon felüli fizut kaptam, viszont amikor és ezt meg tudtam engedni magamnak. Ezt valahogy így be tudtam fogadni. Viszont amikor felmondtam, és az volt, hogy jó, akkor most így vállalkozóként pénzt keresni, akkor meg valahogy ez nem volt ilyen egyértelmű, és ez még mindig egy ilyen folyamat, hogy amúgy igen, lehet, és lehet olyanokkal pénzt keresni, amit szeretek, és lehet a saját képességeimmel, és a tehetségemmel, és hogy nem csak azzal, amit úgymond így megtanultam az egyetemen, és egy munkavállalói környezetben ott akkor azt értékesnek, meg hasznosnak tartják, hanem hogy az én önazonos, meg a saját közben így gesztikulálok jobbra-balra, ezt nem látjátok, hogy így próbálom kifejezni magam, de hogy igen, hogy ez is lehetséges, és hogy ez lehet fun.
Ami amúgy alapvetően neked könnyed volt, mert könnyedén teremtetted a munkáddal, de ahol bejött egy valamilyen más tényező, ahol így meghatároz téged, meg stb. Elkezdett kicsit mondjuk teherré válni.
Itt lehet, vagy egy ilyen nehézség, egy olyan dolog, amire azt gondoltam, hogy ez nekem soha nem lesz nehézség.
Uh-huh.
És hogy ez elég...
Nekem olyan természetesnek tűnik, mert csak amiatt, hogy ebben úgy szerintem különbség van köztünk. Mert én... Szerintem nagyon jó példát kaptam attól, hogy a családom úgy teremtett, mert hogy én például nagyon büszke vagyok apukámra emiatt, hogy én megtanultam tőle, hogy lehet teremteni.
És lehet, hogy most, hogy ezt mondod, és közben kirázott a hideg, és hogy szerintem itt van a különbség, hogy ez az én szüleim orvosok egyébként, de hogy ők alkalmazottként dolgoztak világéletükben. És hogy valahogy nagyon ez is. Tehát, hogy én nem láttam egyébként magam körül vállalkozókat, szinte soha sikeres vállalkozókat, meg aztán végképp nem. Szóval, hogy nekem nincs egy ilyen példám arra, hogy ez úgy is lehet. lehetséges. Uh-huh.
De érdekes. Azért, mert hogy én mondom, hogy megtanultam és láttam, hogy lehet teremteni, viszont pont az a sok teher, ami és stresszel együtt jár a teremtés, én ezt vettem át. Aha. Szóval az, hogy lehet teremteni, lehet haladni, lehet létrehozni dolgokat, viszont ez egy ilyen küzdés, egy küzdelem, egy harc. És ezt a feszültséget valószínű, hogy én integráltam gyerekként magamba is, valamiért mégis az volt, hogy 24 évesen én vállalkozó akartam lenni.
Hiszem, hogy nagyon menő, vagy nem tudom, én nagyon felnézek azokra, akik így 20 évesen így döntenek.
Hát igen.
Vagy a 20-es éveik elején így döntenek, vagy hogy én ezért már így a végén tartottam jóval, mire...
Bár hiszek abban, hogy tapasztalatot azért kell több mindenben szerezzünk, nem muszáj, lehet másként is, vannak olyan, amúgy az eseményre is jönnek sokan új vállalkozók, akik amúgy életükben nem voltak alkalmazottak, és nekik meg ugye az a fura, akik így nőttek fel, csak hogy ebből azt akartam így kihozni, hogy viszont nekem az jött be, hogy teher, plusz nekünk régen volt élelmiszerüzletünk, amit folyamatosan kiraboltak, ami ez egy ilyen nagyon szar élmény volt, hogy 6 évesen, vagy nem is tudom, az óvodába vittek, és közben anyu stresszelt, hogy betörtek, és mekkora a veszteség volt. És nekem amúgy a vállalkozás kapcsolódik veszteséggel. Alapból, amit hozok a szüleimtől, aztán amikor ugye az első ilyen építőipari vállalkozásunk így, hát mondjuk úgy, hogy bezártuk, nem kis minusszal, akkor is én veszteségként élt. És annyira elültetődött bennem ez az érzés, így a pénzzel meg vállalkozások kapcsolatban, hogy ezzel kellett azért jócskán foglalkozzak, és mai napig kell foglalkozzak, mert annyira meghatározott így az elmúlt 20 évenben. És például itt ezt nézem viszont, amit te mondtál, hogy ugye alapvetően így volt, és van, és bőség van, de hogy amúgy vállalkozásból, vagy alkalmazotti létből van, meg hogy egyáltalán milyen sztorikat hozunk a pénzről és vállalkozásról magunkkal.
Hát ez hihetetlenül izgalmas, ez ilyen kimeríthetetlen téma szerintem.
Igen, szerintem is, úgyhogy lehet, hogy jobb, hogyha itt nem megyek én ennél jobban bele, mert azért tartogassunk ötleteket, meg feladatokat az eseményre. Neked van-e olyan dolog, ami így szerinted kihagytunk, vagy amit így mindenképp még így behoznál?
Igen, még egy gondolatom volt így visszakanyarodva kicsit a saját sztorimra, és arra, hogy miből, meg mivel akarunk pénzt keresni, mert hogy én eredetileg ilyen alkotós workshopokat kezdtem el csinálni, és amúgy azokat tökre szerettem is, meg hogy na mindegy, de azzal rájöttem, hogy nem, mégse lesz ez annyira úgy jövedelmező, mint üzleti modell, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy utána elkezdtem egyébként ilyen kézműves termékeket is készíteni, és annál viszont rá kellett jönnöm, hogy amikor az ilyen kreatív dolgaimra akarom rárakni azt a nyomást, hogy most ebből kell megélnem, meg ebből kell pénzt keresnem, az viszont egy ilyen nagyon, az meg elveszi a magának, a fannak, tehát magát így a szórakozás részét, vagy magát a feltöltődés részét, és hát lehet ezt tovább boncolgatni, meg hogy mi van-e mögött, meg mit tudom, én most szerintem nem érdemes, de hogy az még szerintem fontos, hogy azt megtaláljuk, hogy mi az, ami hobbi, mi az, amit azért csinálunk, mert nekünk jó, mert saját feltöltődésünk, és hogy mi az, amit viszont tudunk mondjuk munkaként is el tudunk képzelni, amivel meg pénzt tudunk keresni. Uh-huh. Szóval, hogy ez még egy ilyen érdekes kapcsolat szerintem, vagy ilyen gondolatmenet.
Azért mosolygok, mert én például nem is hiszek abban, hogy legyen a hobbid a munkád. Aha. Ne legyen. Szóval, hogy meg attól függ, hogy most ezt vállalkozóként, vagy hogy csinálod, tehát ez is, de hogy az, hogy mondjuk valamit szeretünk, mondjuk a szenvedélyünk is, adunk is vele, ugye ez a négyes,
az ikigály,
igen. Adunk is vele, pénzt is teremtünk vele, az egy nagyon jó dolog, de hogy mellette legyenek hobbijaink, amit tényleg nem azért csinálunk, és lehet, hogy nem is lehet pénzt teremteni vele, és teljesen rendben van akkor is, hogy csak az adott élményért csináljuk. Van is erre egy szó, hogy ilyen autotelikus, azt hiszem, amikor csak a cselekvésért, önmagáért csináljuk.
És egyébként pont az ilyen kreatív dolgok, amik szerintem ezért nagyon fontosak, hogy azért csináljuk, hogy magáért, az élményért, és mert jól esik, és nem azért, mert valamit el akarunk érni vele, nem azért, mert jónak kell lenni, nem azért, mert kell az eredmény, nem azért, mert pénzt kell csinálni, hanem csak azért, mert jól esik, mert ez adja azt a flow élményt, ami meg hihetetlenül tölt, meg ami ilyen nagyon sok energiát el tud így indítani az életünkben is.
Igen, és Az is lehet, hogy egyszerűen csak egy ilyen mindsetváltással le tudjuk választani azt, hogy mi most itt pénz és érték cseréről beszélünk, mert hogyha azt nézzük, egy értéket adunk, értéket kapunk, tehát hogy így igazából erről van szó, és hogy egyszerűen csak bele tudjuk engedni magunk a folyamatba, és minden megfelelési kényszer nélkül, és azzal együtt áramlik, mert hogy ez is egy igazából egy ilyen átkeretezés, vagy egy ilyen váltás.
Meg egyébként most kicsit ellentmondva saját magamnak is, hogy neked is szerintem nem kizárt, hogy ha bele tudod magad engedni egy ilyen folyamatba, akkor mondjuk, most ez egy példa, én nagyon szeretek festeni, meg szoktam is, akkor lehet, hogy előbb-utóbb hoz az élet egy olyan lehetőséget, hogy ebből majd pénzt is fogsz tudni teremteni, de hogy ettől még ugyanúgy fontos, hogy igen, meg legyen az a hobbi, amit azért csinálsz, mert saját magadért, mert feltölt, és hogy ne ragd rá mindenre azt a nyomást, hogy ebből most meg kell élni, és ebből most pénzt kell csinálni.
Itt a végén szerintem fontosan arról is beszéljünk, hogy mi mit szeretnénk, vagy milyen reményünk van, akkor mondjuk inkább így, hogy azok, akik eljönnek az eseményre, azok a végén mit éreznek, vagy mit kapnak, vagy csak egy bármi változás, ami történik bennük.
Nekem így két dolog van, aminek nagyon-nagyon örülnék. Az egyik, hogyha így jobban tudatosítanák így a belső hiedelmeiket, hogy mi az, ami így tudat alatt, vagy tudatosan mindegy, de mozgatja őket így a pénzzel kapcsolatban, hogy erre jobban rálátnának. A másik pedig az, hogy ha csak egy kicsit jobban ezután így meg tudnák engedni a bőséget maguknak, vagy látni azt, ami már körülöttük van.
Azzal egészíteném ki, hogy már én abban annak nagyon örülnék, hogyha azt viszik el, hogy ki tudják hangosítani a gondolataikat, és az elindít valamilyen folyamatot. A másik az, hogy felismerni azt, hogy mi az, ami mondjuk, hogyha kapcsolatuk a pénzzel valami megállítja, vagy eltávolítja, akkor mi az, ami segíti őket a közeledésben, és erre szerintem nagyon jó tér az ötletelése is a többiekkel együtt, illetve talán még azt tenném hozzá, hogy így az az érzés, tudod, amikor valami itt lehet szabadon, nem tabu, és hogy érzik azt a bizalmat és azt a nyitottságot, hogy igen, mindenkivel van ez, mindenkinek témája. Uh-huh. És nem az, hogy mivel nem beszélünk róla, így azt hiszük, hogy mindenki kurvára rendben van mindennel. Lehet, hogy így van. Legyen így. De hogy én ez, hogy így a végén az legyen, hogy ez a tényleg az, erről lehet beszélni, ezzel lehet foglalkozni, és mindenki benne van, és mindenki is gondolkodik rajta.
Uh-huh. Ez a megengedés.
Uh-huh. Igen, ez a megengedés.
Igen. Na, hát akkor reméljük, hogyha jöttök az eseményre, akkor ezeket, vagy legalább ebből párat, vagy az egyiket majd haza tudjátok vinni magatokkal.
Amit viszont szerintem biztosan fognak magukkal vinni, mert ez minden eseményen igazából ezt látjuk, hogy olyan kapcsolódásokat, olyan közös élményeket, ami a jövőben is, később is hozzájárulhat a bármilyen szintű növekedéshez, vagy egyszerűen csak még akár egy barát, vagy egy együttműködő partnert is lehet itt találni, meg
ami az élményt.
Meg az élményt, az mindenképp. De hát azt tudjuk. Azt tudjuk, hogy élménynek élmény ez. Amit hozzátennék, hogy mindig kérjük, ugye, hogy ez egy nem egy tipikus, és nem egy szokásos networking esemény, és ezt én mindig is szerintem így kihangsúlyozom, meg viszem is magammal, amit mindenki ki szokott hangsúlyozni hasonlóan, hogy így egy olyan szemüvegen keresztül kapcsolódunk, ami nem egy ilyen személytelen, vagy nem tudom, csak egy nagyon ez a fókusza, hogy új embereket és valamilyen érdekért, hanem egyszerűen tisztán kapcsolódunk. És ez jó szerintem.
Amen.
Oké. Akkor találkozunk május 27-én. Egy különlegességet azért még mondjunk el, hogy... Tudod, mi a különleges?
Hogy ez egy szülinapi esemény. Azért is, mert nekem is májusban van a szülinapom. Nem?
Nem. Igazából 3 éve lesz, hogy elkezdtük az Egy bor mellett eseményt. Igaz, a Covid kicsit közbeszól, de igazából szülinapozni fogunk, mert hát utána már csak nyáron, meg ősz elején várható, szóval tartunk mi is egy kis szünetet. Szóval, hogyha eddig gondolkoztatok azon, hogy gyertek el egy eseményre, akkor most annyira ne halogassátok, mert legközelebb augusztus végén vagy szeptember elején fogtok tudni csatlakozni, úgyhogy ez egy picit ilyen szezon záró eseményünk is lesz. Úgyhogy szeretettel várunk titeket, meg én amúgy mindig izgatottan várom, hogy új embereket ismerjek meg.
Meg hát ugye már ismerősökkel találkozunk, azért jó, nem hagyunk ki azt sem.
Nem hagyunk ki. Ők is nagyon jó arcok.
Úgyhogy reméljük, hogy minél többetekkel találkozunk május 27-én, és köszi, hogy hallgattatok minket.
Köszi, sziasztok!
Sziasztok!